Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 47. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt Jézus a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Isten igéjét olvasom a János evangélium a 12. részéből a következőképpen: én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, mindenkinek van olyan tapasztalata, hogyha idegen helyen van, és vendégül látják, és sötét van, belép egy sötét szobába, és nem tudja, vagy nem találja pontosabban a természetes helyen a villanykapcsolót. Tehát, hogy oda nyúl az ember mindjárt automatikusan, és akkor kiderül, hogy az nem ott van, akkor baj van, és akkor ugye elkezdődik ez a tapogatózás a sötétbe, keresgélés, aztán mindenkinek van ilyen kis apró élménye, és senki nem szeret, hogy így mondjam, sötétbe keresgélni és tapogatózni. És az a gondolat jutott eszembe, hogy a hagyomány, tehát a tradíció, a hagyomány az, ami segít megkeresni a sötétben a kapcsolót. Tehát akkor, amikor ezt a kis gyermeket megkereszteljük, akkor a szó legjobb értelmében belekapcsolódunk a hagyományba, hiszen az imént olvastam fel Jézus parancsát, amelyik immáron 2000 éves, és annak engedelmeskedünk, fogadást teszünk arra, hogy az elkövetkezendő években ennek a gyermeknek mindazt megtanítjuk, amit Jézus hozott, megismertetjük vele a kijelentést, az igét, a történeteket, általában, amit a gyermekeinknek át tudunk adni, azaz tradícióként tovább adunk. És persze nem csak ezt szoktuk azért ez alatt érteni, van ennek egy kicsit tágabb értelme, és azt hiszem, hogy nem szentségtörés, hogy van itt egy nagyon nagy kulturális hagyomány, együtt a kettőt, a hitbeli és a kulturális hagyományt is átadjuk, együtt láthatjuk őket, és ennek mély kútjai vannak a családban, ezt oda kell, vagy oda lehet a gyermeket vezetni, meg kell tanítani. Ez azt is jelenti egyébként, hogy nagy pluszai vannak az élet kezdetén, mert neki van hagyománya, ellentétben nagyon-nagyon sok gyermekkel, az országban, akiknek nincs, vagy már nincsen hagyománya. És azt is azonban világosan látjuk, és ez sem kell, ezt most külön elmagyarázni ebben a családban, hogy a hitbeli hagyomány az nem maga a lényeg, de csak segít elvezetni engem ahhoz a bizonyos kapcsolóhoz. Mert hogy ennek kell egyfajta személyességének lenni, egy áramkörbe, vele kell kapcsolódni, hogy annak fénye is legyen. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és nem engedi, aki engem követ, mondja, nem járhat a sötétségben. Tehát ez egy személyes valóság, a hagyomány, vagy vallásos nevelés, bármilyen módon is megnevezzük, az oda segít a kapcsolóhoz. Nem lesz tőle fény, gazdagság persze, de az, amire itt az ige gondol, és mi is gondolunk, az a személyes találkozás az élő Krisztussal. Megkönnyíti, oda segíti őt a hagyomány, nem pótolja. Az a reménységünk, tehát erre a kicsi gyermekre nézve, hogy a szülők követik a hagyományt, nevelik ebben a szellemben a gyermeket, és egykor majd maga az Úr lesz az, aki személyesen világosságot támaszt az ő szívében, lelkében. A mi feladatunk, felelősségünk oda segíteni őt, fényforráshoz, az irányt megmutatni, és a többi valóban az Isten szent lelkének a munkája. Ebben áldja meg a családot, a szülőket, keresztülőket, mindenkit, aki felelősséggel van az a kicsi gyermek iránt. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülő-keresztülők fogadalom tételét. Arra kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel. Megkérdezem tehát először is azt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek református keresztény anyaszentegyházunkba a keresztség sákramentuma által befogadtassék. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt, a gyülekezetben, a konfirmációkor. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, életnek ura, megköszönjük néked ezt a kisgyermeket. Megköszönjük azt, hogy egészséges testében, lelkében, szellemében egyaránt. Megköszönjük, hogy ilyen gazdagságba született bele, hogy annyi minden veszi őt körül, és olyan szeretettel fogadták őt, minden megvan emberileg szólva ahhoz, hogy kibontakozhasson az élete, gazdag legyen, értelmes legyen, hogy tudása legyen, hogy látása legyen ebben a világban. De azt is tudjuk, hogy mindezek akkor lesznek igazán érvényesek, ha te ráteszed a pecsétedet, ha kimondod felette az igent. És köszönjük, hogy most a keresztségben a legfontosabb felől, az ő üdvössége felől kimondod az igent. Hogy legyen az ő élete és szeretei élete válasz erre az igenre. Így kérünk, hogy légy ott az ő életútján, légy az ő pásztora, gondviselője, megőrzője, légy az ő személyes megváltója. Így kérünk, a te szent lelkeddel, pecsételd el az ő életét ebben a sákramentumban. Amen.
Emlékszel, én tégedet keresztelnek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszent egy házunknak felnőtt élőhitű tagja, egykor részese a török közösségnek. Amen. Kérem, hogy a gyülekezet felé tessünk fordulni.
Keressük ki, és énekeljük, szólj hozzám, Uram! Ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek ígéjét hallgassuk meg Pál apostolnak Titushoz írott levelének második részét, a gyülekezet az ígét ülve hallgassa.
Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhöz illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak. Ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra. Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Az ifjakat ugyanígy íncst, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben. Mutasd nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot. Beszéded legyen fethetetlen és egészséges. Hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. A szolgákat íncst, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben. Ne feleseljenek, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fedj teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Amen.
Isten tegye áldottá az ígét, annak befogadását, gyertek csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, már is bele nézhettünk a tükörbe, és bizony megláttuk benne saját ábrázatunkat, amelyik sokkal kevésbé tűnik most már tetszetősnek, mint amit általában szeretünk gondolni magunkról. De azt is tudjuk, hogy egy másik arc is visszatekint belőle, egy csodálatos arc, egy szenvedő arc, egy értünk való, aki azért jött erre a világra, azért jelent meg ebben a világban, hogy elhordozza a mi nyomorúságainkat, hogy megváltson belőle, hogy kiemeljen, hogy kitisztuljon a tükör, hogy meglássuk azt a Krisztusira teremtett eredeti arcunkat is benne, amelyet az Isten elgondolt, és csodálatos módon ma is érvénybe tart, és ehhez kell nekünk valamiképpen oda változni, oda növekedni. Hagy könyörögjünk ezért az új teremtésért, te szent lelkedért, és az eszközért, amellyel ezt elvégzed, a te ígéd, te szereteted, kegyelmed, irgalmad, legyünk alkalmasak a te kezedben mindenre. Így kérünk a mai Isten tiszteletért is, így áld meg ezt szent lelkeddel. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket. Áldás békesség, szervusztok! Most inkább egy olyan kérdést teszek fel, amit valószínűleg a fiúk jobban tudnak. Tudjátok-e, hogy mi az, hogy szinkronváltó? Na, fiúk. Vagy lányok? Hát mi a váltó, az hol van? Hát az autóban. Jó, hát elismerem, nem kell tudni mindenkinek feltétlenül, hogy szinkronváltó, de hát az meg azt jelenti, ugye a szűn meg a kronosz, ezt ugye felnőtteknek mondom, hogy egyidejű, tehát egy sebességre hoz valamit, ami különböző sebességgel működik. Hát enélkül elég baj lenne, mert a motor meg a kocsi egyéb részei, kerekei közt a kapcsolat nem lenne meg, mindig lefulladna, szóval rángatózna, meg nagy bajba lennénk. Tehát ez szépen összehozza ezeket a különböző sebességeket, és miután valaki panaszkodott a váltójára, hogy éppen szétesett, akkor ez jutott eszembe, hogy hát ez is fontos, de hogy az emberi kapcsolatokban legyen egy ilyen váltó, az milyen fontos, szinkronváltó. Hogy a különböző sebességek, hát mik is ezek a különböző sebességek? Gyerekeknél, testvérek, azt hiszem, hogy a szemedben látom a történetet, ő is akar valamit, meg te is, és nem egy irányba, nem egy sebességgel megy a dolog, nem egy akarattal, ugye? Valahogy össze kéne harmonizálni, mert nem, akkor veszekedés lesz belőle iskolában. Játszani kellene az egyik ezt, a másik nem akar. Barátnők összevesznek, megsértődnek. Nem sikerült a szinkron. Hát ezt már a felnőtteknek mondom, hogy házasság szinkronváltó nélkül. Húha, az nagyon rossz kocsi. Ugye? De hát azért lassan majd ti is megértitek. Hát mi az akkor, ami ezt a szinkronváltást, ezt az összekapcsolást megteszi az emberi kapcsolatokban? Hát például a szeretetteljes figyelem a másikra. Tehát annak belátása, hogy nem csak én vagyok a világon, igaz? Van egy tesóm is. Ő is akar valamit. És hogyha azt mondom neki, hogy jól van, és nem az én igazam a legfontosabb, akkor ő is szinkronban jön, és azt mondja, hogy lehet, hogy az enyém se. Kössünk egyességet, és akkor már is. Így van? Működik a dolog? Hát, ha alkalmazzuk a váltót, ugye, akkor működik. És már is kapcsolatban vagyunk, már is szinkronban vagyunk, megy a kocsi. Tehát ezt a szót, amit mindenki azért ismer, mi jól megjegyezzük, hogy az életbe, családba, testvér, szülő-gyerek közti kapcsolatba, iskolába, tanár, diák közt kell, hogy legyen egy ilyen szinkronváltó, igaz? Különben akkor csak konfliktusok vannak. És ez bennünk van. Békességre törekvés, odafigyelés a másikra, egy kicsi szeretet, igaz? Köszönöm szépen a figyelmet, áldás, békesség, szervusztok! A 171. dicséretet keressük ki, és énekeljük ige hirdetés előtt. Melynek alapján előttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom az ő szent lelke segítségével a felolvasott igében van Tituszhoz írott levél második részében, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket. Ami nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, van egy szó a felolvasott ígében, amelyik talán megütötte a fülünket, ez pedig így hangzik, hogy nevel. Egy fiatal az úgy érzi, hogy mindenki nevelni akarja, és ha még betéved az egyházba, ott csak igazán, akkor ugye az elkezd menekülni. A felnőtt meg azt mondja, hogy én már túl vagyok ezen, hogy engem neveljenek, és azon kívül tudom azt, hogy nekem se nagyon sikerül nevelni másokat. A tanárok lemondtak róla már a mai világban. Tehát nagyon változik ez a fogalom, hogy nevelni. Ki neveljen, és mire? Nem a nevelésről akarok egyébként beszélni, csak ez egy ilyen bevezető gondolat, mert igazából a nevelést megelőző nagy kérdése szeretnék kilukadni, hogy hogyan neveljünk valakit a jóra, tudnék azt tudni kell, hogy mi az, sőt, inkább így teszem föl a kérdést, hogy miért legyek jó. Mai fiatalnak, meg nagyon sok embernek, nem csak fiatalnak ez a kérdés, hogy ugyan miért legyek jó. És alig, hanem ez az igazi kérdés, nem is az, hogy mi a jó, ezt tudjuk a tradícióból, hogy mondottam az elején, de hogy miért is legyek jó. Sok évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy szenvedély betegekkel kell foglalkoznom, ez még abban az időben volt, amikor egyáltalán először beszélni lehetett róla, és amikor már olyan állapotba kerültek fiatalok, hogy beszélgetni lehetett, akkor én, hát persze elkezdett az ember beszélgetni erről, hogy hát valami célnak kell lenni az életben, értelmesen, rendes, járható útnak, egyfajta nevelési folyamatot próbáltam itt bevinni a dologba, és hát nyilván az is benne van, és fontos, de akkor kellett rádöbbenem arra, hogy milyen nehéz azt megmagyarázni, hogy miért legyek jó. Pláne akit kiraktak mondjuk az utcára, akár a saját szülei. Hogy valamit fölmutassunk, ami érvényes, ami hiteles, nagyon nehéz kérdés. Nagyon nagy gond megmagyarázni, hogy miért is legyek én jó. Hát mit látott az utcán, vagy mit látnak akár a mai fiatalok, ha nem az utcán, hanem normális körülmények között élnek, az, hogy kemény a világ, munkával pénzt nem nagyon lehet keresni, és ha jó vagyok, abból nem következik, hogy a másik legfeljebb kinevet engem és kihasznál, tehát azt mondom, hogy a mai világ e tekintetben sokkal erkölcsebb és keményebb, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Miért legyek jó? Nem is olyan egyszerű kérdés. Mit tudunk erre válaszolni? Próbáljuk meg otthon egyszer elmondani a gyereknek, egyszer nem a megszokott tekintély felől, hogy azért gyerek, mert akkor kapsz két pofont, ha nem vagy jó, hanem elmondom neki, hogy ebbe a világban érdemes jónak lenni, és nagy örömmel venném, ha beszámolna utána nekem, hogy ez hogyan sikerült. Tehát sokáig én is mindenféle érveket szedegettem össze, és ezek igaz érvek, de nem az első helyen. Amíg aztán egyszer megértettem, és éppen a Titus levél nagyszerűen megválaszolja, hogy miért legyek jó, és elmondja, azért, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ezért mondja az apostol, miután elmondja az intelmeket, ugye szépen sorba, és az a csodálatos, hogy sok ilyen mert van a Szentírásban. Ez a kijelentés egyik legfontosabb kötőszava, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Előtte arról beszél Jézus, hogy ő neki fel kell áldoznia magát, és nyilván ott van, hogy miért? Azért, mert úgy szeret Isten ezt a világot, mondja Jézus. Tehát ez az Istennek irántunk való szeretete, az egyetlen dolog, amelyik indokolja az ő szenvedését és halálát, és ugyanerről beszél tulajdonképpen Titus levél, vagy a Titusnak írott levél is. És azt mondja, hogy erről az okról mindenkinek tudni kell. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Innen érdemes tehát egy kicsit ráfigyelni ezekre az intésekre is, amit hallottunk, vagy sorba fel lett olvasni, hogy hogyan viselkedjenek a keresztények, magyarán szóval legyenek jók. Kezdte az idősekkel, de idős férfiakkal, idős asszonyokkal, aztán általában a közösségi, családi élet szinterével, házaspárokkal, szülő-gyermek kapcsolattal, aztán a nagyobb körökben gazdag szegénnyel, úrral, szolgával, sőt folytatja valaki, olvassa a kalauz szerint az elöljáróval, alattvalókkal, ugyanígy. Ezeket nem szeretjük túlságosan hallgatni az ilyen intem, pláne ilyen sorozatba, kicsit a protestáns vérünk is tiltakozik, hogy nekünk nem kellenek ilyen pontokba szedett morális feladatok, vagy kötelezettségek, de az apostol nem törvényt mond, hanem azt mondja, hogy mindezt azért, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. És tulajdonképpen itt meg is kell rendülnünk, hogy ez az ok, akiről itt szó volt az előbb, arról a bizonyos betegről vagy párról, az miután már ugye, hogy összevakartuk, továbbra sem talált elegendő indokot, elegendő motivációt arra, hogy most már ő miért járjon valami rendes polgári úton, amíg egyszer csak valami módon megmagyarázhatatlanul, előzmények nélkül hirtelen körülvette az Isten szeretete, ez a minden embernek megjelenő szeretet személyessé lett az ő életében, és ettől a pillanattól kezdve elindul a megszentelődés útján. Ezt a történetet magam éltem végig. Ettől a pillanattól kezdve lett foganatja az intésnek, mert minden onnantól kezdve személyesen neki szólt, minden egyes ige Lehet azt mondani, hogy nevelhetővé vált. De nem emberek kezdték nevelni, hanem maga az Úr. És ennek a nevelésnek azt gondolom, hogy kicsit közelebb kerüljön ez a kifejezés, az eredeti szava gyökere talán fontosabb számunkra, mert azt mondta, hogy növelni, ez az igazi nevelés, hogy közben növelek. És ezt teszi az Isten velünk. Mi határozza meg ezt igazán? A tanítónak a tekintélye, hitele, ez pedig a maga önmagát adó Úr, aki kiváltott minket, mondja, letette, értünk a váltságdíjat. És itt van az a feltétlenség az Isten szeretetének, ahogyan másod fejezi ki az apostol, szélessége, hosszúsága, mélysége, magassága, és ebbe a tágasságba szeretne minket bele növelni. És ezt kellene talán megérteni nekünk, most egy kicsit úgy többet is látni, mint a megszokott horizont, hogy mit is jelent ez a szélesség? Az, hogy minden ember, hogy az Isten szeretetének ilyen feltétlensége van. Aztán mit jelent a távlat? Az, hogy az ő dicsősége felé növekedünk mi magunk is. Mit jelent a mélysége? Az, hogy elment ugye egészen a pokolig, megvallottuk a hitvallásban, hogy száll alá poklokra, és a magassága pedig az, hogy emel minket, megtisztít minket a maga népévé. Miért teszi ezt? Miért növel, akar bennünket növelni ezekbe a tágasságokba? Azért, hogy az ember voltunk, emberségünk kibontakozzék. Ne nyűg legyen az, hogy el vagyunk valahogy a világon, mert megélhető legyen, ajándékká legyen, és ennek a nevelésnek, növelésnek persze van valami eszköze is, de azt gondolom, hogy ettől kezdve nem fáj, nem hadakozunk ellene, hanem átéljük és megtapasztaljuk ezt a többé válást. És három nagyon egyszerű pont ez, és csak egy-egy mondatban az, hogy mik ezek az eszközök. De van, amit megtagadunk, van, amit várunk, és van, amit megcselekszünk. Ez az Isten nevelésének, növelésének az eszköze. Azt mondja, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Egyébként nagyon, hogy mondjam már, nem is biblikusan, hanem nagyon vallásosan hangzik. De úgy kell érteni, ha utána megyünk a szavaknak, hogy azt jelenti, hogy hitetlenséget ez az, hogy nem ismer se Isten, se embert. Ez a vadság, erről van itt szó. Ezt az állapotot, ezt az elvadultságot egyszerűen megtagadom. Nem letagadom, hanem megtagadom. Azt mondom, igen, ezt is én tettem, éltem, gondolkodtam úgy, de megtagadom. A másik, az pedig, amit megtagadok, az úgynevezett világi kívánság. Itt a világi szó alatt, ha megint csak kicsit utána járok, inkább ezt mondanám, és áttéve egy az egybe mai korunkban, hogy ember ellenes globális folyamat. Ez körülbelül ezt jelenti, jelenség, divat, ami elsodor. Van olyan az értékeknek ez a fölbomlása, amihez nem lehet semmi közünk. Éppenséggel ezekről beszél az apostol is, egy széteső birodalmi létben, amikor elmondja a mértéktelenséget, a családi életnek, a házassági tisztaságnak, a mások javaiért való felelősség, a munka tisztességének az elveszése. Erre azt mondjuk, hogy nem megyünk vele együtt. Akár mennyire is ez a trend ma. Mi ezt megtagadjuk. Mi ezekhez ragaszkodunk. Mert valóban vannak olyan értékek, amelyekhez ragaszkodunk, és az ellenkezőjét megtagadjuk, mert felismerjük, hogy az Isten üdvözítő kegyelme az nem rombol, hanem növel. Általa tudunk emberek maradni. Ez az első pont. amit megtagadunk, és ezt világosan kell látni, tudni, ki kell mondani. Mit várunk? Várjuk a mi boldog reménységünket, mondja az ige, azaz Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Timóteus levélben beszél a boldog Istenről, másut az ige, mit jelent ez? A vele való találkozás közösségét, azt, hogy az Úr megosztja velünk az ő életét. Ez a mi reménységünk, nem akármi ez. Az Isten meg fogja osztani velünk az ő dicsőséges életét, ahogyan megosztotta velünk a nyomorúságban, amikor meghalt érettünk, akkor is önmagát osztotta meg, meg fogja osztani velünk az ő megjelenésében az ő dicsőségét, az ő boldogságát. Ez a reménységünk. És ezért van, amit pedig megcselekszünk. Itt és most, így mondja, józanul, igazságosan, kegyesen élünk, azt éljük meg, amit olyan részletesen felsorolt az apostol, elkezdjük megépíteni magunk körül az életét, ha idősek vagyunk, akkor azért, ha fiatalok, akkor azért, ha dolgozunk, akkor azért, családunk van, azért, törekszünk a jó cselekedetre. És itt egy érdekes szó van, a törekvés szó, ez azt jelenti, hogy zéló, tész, görögül ezt hallhatjuk, mert ismerjük ezt a szót, a zelótákról tudunk, ugye ezek a harcos emberek, akik buzgónak lehet ezt fordítani, akik karddal a kezükben próbálták népük szabadságát a rómaiakkal szemben kivívni, és ugye Péter apostol is egy ilyen zélóta volt, és itt ezt a szót használja, és azt mondja, hogy jó cselekedetben legyél zélóta. Ugye, ebben buzgolkodjál, az erkölcsi aktivitásodban, a hitbeli aktivitásodban legyél ilyen zélóta, ilyen buzgolkodó. Miért? Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és ezért dicsőítsük a mi Istenünket. Amen. Kedves testvérek, a válasz énekül a 357. dicséretünket keressük ki, és annak második és harmadik versét énekeljük. 357. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked a te világos szavadat, és köszönjük azt, hogy olyan jól ismersz bennünket kívül és belülről. És te nem fordulsz el, nem mondod azt, hogy reménytelen esetek vagyunk már, nem lehet rajtunk változtatni, hanem a te csodálatos szereteteddel, reménységeddel növeled a mi hitünket, mert nálad minden lehetséges. Köszönjük, hogy nem kell azt mondani, hogy a mi életünk, fejlődésünk már véget ért, már semmi újat nem tudunk, hanem igazából még csak előtte vagyunk annak a gazdagságnak, amit te szándékozni akarsz adni nekünk. Ami messze túlmutat a mi néhány évtizedünkön, ami messze túlmutat ennek a világnak kicsinyes és szűkös útjain és nyomorúságain. Ezért kérünk téged arra, hogy hadd lehessünk a reménység népe még inkább, mint eddig. Hadd könyörögjünk, mennyei édesatyánk, ami népünkért, amelyikre nagyon ráférne a nevelés, a növekedés, különösen az új generációkra, de ebben ott van a mi nagy-nagy szerepünk, és bizony elsősorban a mi életünknek tükörei ők. Ebben hogy tudjunk változni, hogy tudjunk növekedni. Könyörgünk, mennyei édesatyánk, azokért, akik megszomorodtak az elmúlt héten, mert veszteség érte őket, elvesztették szerettüket, és nincsenek igazán távlatok az életükben. Kiváltképpen azok, akik életük párját vesztik el. Hogy könyörögjünk érettük a vigasztalásért és a hitnek látásáért. És kérünk mennyei édesatyánk az előttünk álló napokért, hetekért, kérünk a hozzánk érkező testvérekért, akiknek a legfontosabb az, hogy szeretettel, örömmel fogadják őket. Hogy könyörögjünk a gyermekeinkért, a hamarosan itt lévő konfirmációért, és aztán pedig a ránk megérkező különböző missziói feladatokért. Olyan fontos lenne, hogy a te szent lelked mindezt átjárja, megpecsételje. Kérünk téged arra, hogy légy velünk a te ígéreted szerint. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten többször is megálltunk Ravatalnál. Eltemettük Pataki László atyánk fiát életének 66. évében. Az ígét az 1. Korintus 6. részéből vettük. Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. Eltemettük Marton József atyánk fiát életének 75. évében. A Ravatala felett az igét Ézsaiás könyvéből vettük, Ézsaiás könyve 24. részéből a következő igéket. Gyászol a must, búsul a szőlő, és sóhajtoznak mind, akik jókedvűek voltak, abba maradt a vidám dobolás, megszűnt a zajos vigadás, abba maradt a vidám citeraszó. Isten áldja meg a megszomorodott szívű családokat, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom őket. Szeretném akkor hirdetni a következőket. Először is hirdetjük az adakozás, mint hálánk jelét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozó szereti és megáldja az Isten. Tudjuk azt, hogy sok minden programban előttünk, a jövő héten érkeznek a mezőpaniti atyafiak, erről még majd mindjárt bővebben. Aki úgy érzi esetleg, hogy az ő vendégű látásukra, itt tartózkodásukra tudna szánni valamit, azt a jövő héten fogjuk majd gyűjteni, vagy külön adakozást hirdetni. Hirdettük azt, hogy a Budafoki Református Keresztény Alapítvány és Református Egyház létre, ugye még föl lehet ajánlani az 1%-ot, az azt jelenti, hogy még akkor nem késtem el a bevallással. Ugye? Köszönöm szépen, most megnyugtat, belém hasított ez a félelem. Hirdetem azt, hogy a mai istentiszteleten megkereszteltük Német Emesét, Zsigmond Katalin és Német Áron gyermekét. A jövő vasárnap, tehát, illetve nem is a vasárnap, hanem a hétvége, a paniti testvérek látogatásával telik el. Igazából rövid lesz ez a látogatás, és nem túl nagy létszámú, de ennyire telik nekik. De ez azt jelenti, hogy sajnos ugye egyre nehezebb átjönni a egyre nagyobb költségekkel és az egyre csökkenő jövedelmekkel. 20-an érkeznek át, mégpedig úgy, hogy szombat délutánra fognak ide Budafokra érkezni, és hétfőn reggel pedig már elmennek. Kint az asztalon itt a kifelé menet már kitettük a névsort, hogy kik jönnek, és kitettünk egy kis táblázatot, hogy kik vállalnak. 10 testvérünk, hogy így mondjam, elkelt már, még van 10. Aki szívesen vállalna egy vendéget, azt kérem, hogy jelentkezzen. Én úgy gondolom, hogy nem kell ezt különösen magyarázni, hogy mennyire fontos ezekben az időkben, hónapokban az, hogy érezzék azt, hogy rájuk nagy szükség van itt mi nálunk. Tehát még 10 fő van, ezek között van összetartozó, meg vannak egyesek. Tehát aki vállal, az oda írja be a nevét, illetve akkor várjon meg, és akkor meg tudjuk egy beszélni, a mai napon ezt le kellene rendezni. A programot azt mindenki meg fogja kapni, aki vállal, tehát azt elmondom még egyszer, az a kérésük is van, hogy egyszer átutazva Magyarországon megálljanak egy vidéki városban, megnézzék, tehát szombat délelőtt Kecskemétet meg fogják nézni, én elébük megyek, és együtt nézzük, utána feljövünk, megérkezünk, amikor délután, akkor elvinnék a vendéglátók a testvéreket, vagy testvér, és on igazából egy szabad este van, én gondolom, hogy fáradtak lesznek amúgy, mert éjszaka utaznak, de ettől még lehet esetleg bármilyen egyéb program. Vasárnap délelőtt a közös istentisztelet, utána szintén úgy gondolnám, tehát az istentisztelet után egy kis teás, szeretett vendégséget tartunk, hogy a gyülekezet tagjaival találkozhassanak, és aztán a vasárnapi ebéd szintén otthon legyen. Délután elmennénk a városba a busszal, ennek egy fix programját gondoltam, hogy a munkácsi kiállítást nézzék meg, és utána többi az nagyjából szabad lenne, és aztán pedig ugye már az este van, és hétfőn pedig az indulás vissza. Tehát ez, aki úgy érzi, hogy tudna vállalni, fogadni vendéget, az jelentkezzen most az istentisztelet után. Én hirdetem azt is, hogy van egy másik program is vasárnap délután, de ez nem fogja ütni, vagy nem ütközteti a panitiaknak a programját, mert az bent lesz a városba. Nemeskéri Sándor testvérünknek talán tetszettek is látni kinn a plakátját. Egy zenés délután fog tartani énekléssel, aki már volt, emlékszik rá, hogy lehetett énekeket is kérni, fuvoladarabok is lesznek, hozzávaló zongora kísérettel, szintén jövasám délután 4 órakor. Tehát ezt ne felejtsük el, és jöjjünk el minél többen, és használjuk ki ezt a lehetőséget. Még egy dolgot hirdetek, hogy a konfirmáció is lassan közeledik, ez a pünkösd előtti vasárnap lesz, ezt csak azért mondom, hogy tudjuk. A konfirmációs vizsga pedig a pünkösd vasárnapot megelőző péntek este 8 vagy 6 órakor lesz, erre minden presbiternek külön küldök egy meghívót is. Természetesen ez nyitott, a gyerekek egyértelműen leszavazták, hogy a szüleik ott legyenek, de senki nem szeretné, hogyha ott még az ő kis vizsgájánál még ott külön drukja legyen, de természetesen a szülők eljöhetnek, hogyha kívánják, és ez a kamaszkornak ugye a sajátossága, épp elég ott a szigorú presbitereket ugye látni. De azért én mondom, hogy csak jöjjünk el és hallgassuk meg, és aztán pedig vasárnap lesz az istentisztelet. Azért kellett nem pünkösd, hanem pünkösd előtti hétre tenni, mert már az iskolák képesek pünköstkor elvinni a gyerekeket sajnos kirándulni. És a következőt szeretném még hirdetni, egy nagyon fontos dolgot, Kolozsváron református iskolát és óvodát fognak építeni. És szeretném megkérdezni, hogy Viskis Arolta itt van-e a gyülekezetben, akkor legyen olyan kedves ide fáradni, és ő számoljon be erről. Erre szintén szeretnénk kérni, akár ma, akár pedig a későbbiek során a pénztárnál lehetne befizetni azt, hogy miért kell magyar iskola Kolozsváron, azt nem el fogja mondani, kezdjük sokkolom.
Békesség Istentől. Ezt is meg szeretném köszönni a lehetőséget, hogy szólhatok, és hogy a segélykérésemre ilyen gyors válasz érkezett. Először vagyok ebben a gyülekezetben, de el szeretném mondani, hogy nagyon otthon érzem magam. Érzem, hogy sokan közületek, szimpatizánsok Erdéllyel, szeretetekkel, imádságotokkal, odafigyelésetekkel és segítségetekkel rég jelen vagytok a mi életünkben. Azért is ilyen közeli ez a kapcsolat. Én valóban egy református elemi iskolát, óvodát és már az elindult gimnáziumot is képviselem, és valóban segélykéréssel indultam el, nem gondoltam, hogy ilyen gyors lesz a válasz, de adja az Úr, hogy így legyen, és hiszem azt, hogy aki ad, az kapni fog, és aki kér, az valamilyen formában adni fog. Szeretném, hogy az a munka, amit mi végzünk, győzelmi történet legyen arról, hogy otthon is lehet munkahelyet találni, otthon is lehet jól élni, érdemes élni, lehet a megbékélés útját járni a románokkal. Mi erről is híresek vagyunk, az a közösség, aki ezt az intézményt elindította, a Túlvidéki Református Gyülekezet, erről is híres, hogy jó kapcsolatokat tart fent a románsággal is. Azt szeretném mondani, aki egy kicsit is segíteni tud, többszörösen segít, meg százszorozódik és ezzel szereződik a segítség, mind szociális vonatkozásban, mind szellemiek, lelkiek vonatkozásában. Hát nagy vonalakban talán el is mondtam, hogy miért fontos. Van olyan sajátossága is az intézményünknek, hogy képes tanulási zavaros gyerekeket integrálni, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket integrálni, és erre odafigyelni. Hogy miért kell erre külön épület, ez egy külön történet, hogy miért nem lehet máshol helyünk nekünk. Jelen pillanatban nincsenek ilyen épületek, ahova be tudnának fogadni, és ez az intézmény már 5 éve elindult. Azt szeretném újból mondani, hogy bármilyen kicsi segítség megsokszorozódik. Aki nagyobb adományt tud tenni, annak a kuratóriumunk egy külön figyelmességet készített. Elhoztunk egy néhány régi Kolozsvár fotós pólót, és ezt ajándékként szeretnénk már is itt hagyni azoknak, akik így gondolnak most ránk. Hát nagyjából ennyi. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogy nyitott szívvel vagytok irántunk. Áldást kívánok a gyülekezeti munkára, gyerekekre, idősekre, családokra.
Azt hiszem, hogy elmondtunk mindent. A 150. Zsoltárt befejezésül énekeljük. 150. Zsoltárt keressük ki, és énekeljük el jó lendületesen. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.